ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.
Sziasztok! Ez itt a Lyukasóra Podcast legújabb adása. Én Kulcsár Rebeka vagyok.
Én pedig Ungvári Sári.
Sári, mi újság veled mostanában? Beszéltünk.
Hát amúgy tényleg rég jelent meg podcastünk, de hát ez egy iszonyat sűrű időszak volt a te életedben is, meg az én életemben is, és hát nem úgy jött ki a beosztás, hogy tudtunk volna felvenni adást, úgyhogy most hosszú ideje először ülünk a stúdióban is.
Van kedved elmesélni, hogy mi történt veled a legutóbbi felvétel óta?
A legutóbbi felvételt, azt még februárban készítettük, igaz?
Aha, kb.
Hát ez tényleg nagyon régen volt. Hát azóta alapvetően kettő dolog határozza meg az életemet, az egyik az nyilvánvalóan a suli. Most egy ilyen nagyon mozgalmas, izgalmas időszakban vagyunk így az érettségi előtt. Nagyon-nagyon izgulok a diákokkal együtt, meg hát voltak ilyen apróságaink, mint például szakaszvizsga, azaz próbaérettségi. Úgyhogy a suliban is egy ilyen mozgalmasabb időszak volt, illetve az iskola mellett én ugye dolgozom ilyen politikai szintéren is, és hát nyilván elindultak nagyban a kampányok. Úgyhogy ez ilyen szempontból nekem egy nagyon egyre sűrűsödőbb időszak lesz, de izgalmas egyébként. Szerintem ezeknek a politikai kampányoknak is abszolút van pedagógiai aspektusa. Valamikor, amikor még a Szikrába csatlakoztam, akkor éreztem meg igazán, hogy mennyire létezik ez a pedagógiai aspektus a kampányolásban is, és hát most is ezt érzem, hogy próbálom itt a saját pedagógus énemet és a politikai gondolkodó énemet ilyenkor így összeegyeztetni. Az, hogy az oktatásról iszonyatosan aktívan gondolkodnak az emberek, és iszonyatosan mélyen érinti őket, ez nem szűnt meg. Ennek ellenére, mint hogyha most lenne egy ilyen mély pont azzal kapcsolatban, hogy kiálljunk az oktatás ügyéért. Most ez nyilvánvalóan lehet, hogy tehát a magyar nyilvánosság ezt nem kicsit úgy működik egyébként is, hogy egy-egy ügyet bírunk el egyszerre, és ez az oktatás ügy, ez egy picit most már lecsengett. De közben meg az van, hogy abszolút volt egy ilyen eredménye az utolsó ilyen tanártüntetési hullámoknak, hogy egyre több tanár meg oktatás környékén lévő civil döntött úgy, hogy ők egyébként szeretnének belépni a politikai térbe. Úgyhogy szerintem ez egy iszonyatosan izgalmas váltás. Én több településen is ismerek olyan tanárok, akik volt tanárként, vagy még jelenleg is oktató tanárként, most elindulnak a helyi önkormányzatban, vagy megpróbálnak valamilyen módon tenni a közéletben. Izgalmas ez a hatás szerintem, és nagyon kíváncsi leszek, hogy ez így mit fog eredményezni.
Ugye egy jó tanár, az tuti jó politikus, mert aki, sőt, amúgy egy jó tanító, az abból lenne szerintem a legjobb politikus, mert aki egy ilyen elsős osztályt meg tud tanítani, írni, meg olvasni, szerintem az így országot is el tud vezetni. Vagy nem tudom, most így ma láttam pár alsós osztályt, és akkor, hogy így minden tiszteltem alsós tanítóknak.
Tényleg az van, hogy szerintem azok az emberek, akik így tanárként megtanultak egy csomó mindent arról, hogy hogyan kell közösséget építeni, közösséget szervezni, hogyan kell ügyeknek a tematizálását úgy csinálni, hogy ez érthető legyen sokak számára, hogy megragadó legyen sokak számára, szóval szerintem ezek a skillek, ezek így abszolút összefüggenek. Ja, meg amit mondani akartam még, az, hogy szerintem egyébként abszolút az van, hogy felelősségünk az, hogy valamilyen módon kifejezzük az akaratunkat az országgal kapcsolatban, és szerintem ez nem egy jó attitűd, hogyha azt érezzük, hogy csalódtunk a tanártüntetések lemenő hullámában, és akkor most teljesen így félreállunk a partvonalra, hanem szerintem igenis fontos, hogy valamilyen módon hallassuk a hangunkat. Lehet, hogy ez a hanghallatás egy szavazat lesz, lehet, hogy ez a hanghallatás az lesz, hogy valaki aktivistaként csatlakozik valamilyen kampányba, de szerintem, és ilyen szempontból mondjuk visszautalok mondjuk a Gulyás Marcinak nagyon sok beszélgetésére, amiben ugyanez hangzott el ilyen végső tanulságként, hogy tényleg az van, hogy akkor tudunk változtatni dolgokon, hogyha elkezdünk beleállni, hogyha elkezdünk a részesévé válni, és szerintem tanárként nekünk az oktatás ügyét így nem szabad elengedni. Uh-huh. Egyszerűen azért, mert én most meg fiatal vagyok, de nekem is lesznek gyerekeim, őket is érinteni fogja. Én is ebben dolgozok, a szüleim is érintettek ebben, szóval ez egy ilyen mindannyiunkat érintő téma. Úgyhogy ennyi. Aztán látszik közben a média figyelem, az éppen Magyar Péterre fog fókuszálni, ki tudja meddig. Nem baj, attól még Magyar Péteren túl is létezik politika.
Ja. Word. Hogy Sári, azt esetleg elárulod, hogy Magyar Péter szóba szokott jönni az óráidon, mert én múltkor álltam a büfében sorban, és akkor Magyar Péterről beszélgettek a felsősök, de így direkt így kicsit így eltakartam a fülem, hogy így ne halljam, de amúgy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez így feljön a magyar órákon.
A magyar órákon Magyar Péter így alapvetően nem. Álltam, mert magyar, attól még nem jön fel.
Ja, csak már mondtad, hogy Andrew Tate-et is néha behozzák a gyerekek, és akkor gondoltam, hogy így.
Magyar Péter abszolút elkerült az irodalom és nyelvtanórákat az utóbbi időben.
Lehet, hogy meg lesz még ennek a böjtje, ennek a Magyar Péter hallgatásnak. Később. Na jó, mindegy.
Repi, hogyha már itt tartunk, hogy ki mit csinált az elmúlt időszakban, mesélj te is, ahol mind dolgoztál ennyire.
Na, akkor most ezt így be kell vallanom, hogy a szakdolgozatomon dolgoztam, szóval én idén fogom megszerezni a diplomámat. Ez egy nagy meglepetés számodra.
De szóval... hogy is meglepetés számomra.
Igen, tudom.
Jó.
Nem, csak hogy, na mindegy, szóval, hogy a szakdolgámon dolgoztam mostában nagyon sokat. Van egy évfolyam társam, aki amúgy már nyáron leadta, és rá nagyon irigykedem, ez a tücsök és a hangya sztoria, meg elevenedett.
De a tücsök és a hangya sztoria a diplomaszerzésnél szerintem akkor nem érvényes, hogyha miközben dolgozol, vagy miközben tanulsz az egyetemen, a közben egyébként munkavállaló vagy magad is. Szóval azért annyira nem voltál tücsök, mert hogy közben teljes állásban dolgoztál.
Na igen, szóval, hogy én teljes állásban dolgozom, mint ez már sokszor kiderül, de hogy most szerzem meg a diplomámat, amúgy levelezőn, és a szakdogámat nagyon nehezen írtam meg. Amúgy így imádtam a témámat, meg most is imádom. Amikor ezt felvesszük, akkor még a védés az még nem történt meg, de valószínűleg mire kijön, akkor már igen. Én gyógypedagógus leszek, per vagyok, és mégis arról írtam a szakdogámat, hogy a borderline személyiségzavarral diagnosztizált embereknek milyen az életminősége, és hogy a támogató személyek, akik részt vesznek az életükben, azok hogyan segítik őket abban, hogy jobb legyen nekik, és tök jogosan merül fel a kérdés, amikor ezt valakinek elmesélem, hogy amúgy te nem gyógypedagógus leszel, vagy most ez hogy jön a gyógypedagógiához, és hogy tök jogos, és úgy jön hozzá, hogy van egy ilyen úgynevezett pszichoszociális fogyatékosság fogalom, ami nekem ilyen nagyon szemfelnyitó volt, amikor találkoztam ezzel először a Bárcin, hogy így kezd kialakulni egy ilyen szemlélet, ami kicsit így háttérbe szeretné szorítani ezt az eddigi nagyon érvényben lévő medikális szemléletet, meg mindenféle más, nem annyira emberi jogokat középpontba emelő szemléleteket, így a fogyatékosságról, betegségekről, meg mindenféle pszichés diagnózisról, és hogy nekem ez így baromira megtetszett, hogy van arra lehetőség, hogy egy amúgy pszichiátriai diagnózist, illetve ezzel diagnosztizált embereket kérdezzek az életükről, gyógypedagógusként azt keresve folyton, hogy mik az erősségek, amikre alapozva ők felépülhetnek, és nem azt kutatva, hogy nem tudom, milyen gyógyszer, milyen terápia gyógyítja, most ezt így vegyétek idézőjelbe, ki őket ebből a szintén idézőjelben betegségükből, hanem szimplán mint emberek, akik valamiért ebben a rendszerben úgy nőttek fel, hogy megszerezték egy intézményben ezt a diagnózist, szóval ez nekem ilyen iszonyatosan király volt emberekkel beszélgetni az életükről, illetve ezeknek az embereknek a támogatóikról, barátaikról, barátaikkal, párjukkal. És amúgy nagyon nagy meglepetésként így az a konklúziója a kutatásomnak, hogy ha van az életedben olyan személy, aki megért téged, akkor amúgy jobb az életminőséged, szóval ez nem egy olyan nagy tudományos áttörés, de amúgy én itt tök fontosnak tartom az ilyen narratív élettapasztalatokat. meg hogy az, hogy mindenki úgy mesélhesse el, hogy vele mi van, hogy az ő saját szavaival, és hogy ezt így ne kérdőjelezzék meg mások, vagy ne, nem tudom, egy ilyen szakzsargon, egy ilyen szakember ne írja felül valakinek az élettapasztalatát. Úgyhogy nekem ez egy nagyon-nagyon jó élmény volt. Az interjú része, a megírás része az nagyon nehéz volt, mert kicsit küzdök a halogatással, meg a maximalizmussal, de nyilván aki így nem tudja, az így tanítja, úgyhogy ezért...
Istenem, ez a mondat.
Jó, de úgy velem tényleg ez van, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehezen engedem ki a kezeim közül, de amúgy így az volt, hogy a leadás előtt 2 órával leadtam. Szóval, hogy nem is 2 perccel előtte, hanem 2 órával, úgyhogy nagyon büszke voltam magamra. Úgyhogy én ezzel töltöttem az időmet, nehéz szülés volt, de meglett, és nagyon jó volt, és nagyon-nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki segített, főleg az interjú alanyoknak, akik így, nem tudom, így legnagyobb tiszteletem, hogy egy csomó mindent megosztottak magukról. Szóval ezután is köszi, ha valamilyen okból ők ezt most hallgatnák.
Oké. Egyébként még egy dolgot felhoznék a szakdolgáddal kapcsolatban, hogy az alapvetően, hogy a diákok dolgoznak, erről pont beszélgettem az egyik ismerősömmel, aki a PPK-n oktat, az ELTE-nek a pedagógiai pszichológiai karán, hogy régebben ez nem volt annyira gyakori, hogy a tanárszakos, vagy pedagógus hallgató, vagy ügypedagógus hallgatók, azok dolgoztak volna azelőtt, hogy lett volna diplomájuk. Ez régebben ugye szabályozásban is ütközött, most meg már gyakorlatilag a szabályozás engedi, hogy ez megtörténjen, és nincsenek olyan csoportok már, ahol ne az lenne, hogy a másod-harmad, negyedéves hallgatók, attól függ, hogy milyen hosszúságú képzésről beszélünk, már rég dolgoznak valójában, és közben meg a tanárszakosoknál is az 5-6 évesek, azok már rendszerint igazából foglalkoztatásban vannak azon a helyen, ahol a gyakorlatukat elvégzik. Szóval ez egy izgalmas tendencia, hogy az egyetemi, nem tudom én, az egyetemi életet... Ami persze egy pedagógus képzés, ez tényleg ez a 6 éves, az mondjuk iszonyatos hosszú, de hogy mégis csak mennyire így elveszi az, hogy idő előtt munkába állsz. Jó kérdés az is, hogy így mindenki készen áll-e arra, hogy akkor munkába álljon, de közben iszonyatos tanárhiány van, szóval nyilvánvalóan a sulik is úgy vannak vele, hogy könnyebben felveszik az embereket.
Hát amúgy szerintem az nagyon jó lenne, hogyha azt a luxust mindenki megtapasztalhatná, hogy csak a diploma után kezdhessen el dolgozni, de hogy egyszerűen azt látom, hogy a tanárhiány meg a megélhetési problémái miatt a hallgatóknak amúgy erre nagyon sokan rákényszerülnek, szóval tényleg az a ritkaság, amikor valaki csak a diploma után, vagy hát így a diplomaszerzés közben lép ki a terepre, mondjuk így a terepgyakorlatban. Szerintem nekem is jó lett volna, most, hogy már a végén vagyok, most már viszont az a tök jó, hogy nem egy ilyen mély vízbe való ugrás lesz, hanem egy megkönnyebbülés, hogy most már amúgy megvan hozzá a diploma, és most már tuti, hogy mindent tudok. Vagy hát jó, nem tudok soha mindent, de most tegyetek egy diszklémárt, hogy így a jó pap is holtig tanul, stb., de értitek. Na, és akkor nem is váratunk tovább titeket, hanem nagy szeretettel bemutatjuk a mai vendégünket, Takács Borit. Szia, Bori!
Sziasztok, nagyon köszi a meghívást.
Boriról még nem meséltem, de arról a helyről, ahonnan Borit ismerem, már így volt szó itt a podcastban, ez a Kacsakő élménytábor, ahol mi megismertük egymást, és nagyon-nagyon örülök, hogy ma ő van itt, és többek között erről is, meg Borinak a kutatási témáiról, meg sok egyébről fogunk beszélgetni, meg szeretnélek kérni, hogy egy kicsit mutatkozz be pár mondatban.
Én a testnevelési egyetemen végeztem az alapképzést, és aztán utána, mivel nagyon érdekeltek ezek a társadalmi kérdések, meg mindig motoszkált bennem, hogy miért nem szociológiára mentem, miközben amúgy a sport is érdekel, stb. Utána megtaláltam egy olyan szakot, amit úgy hívtak, hogy interkulturális pszichológia és pedagógia. Ott találkoztam egyébként a Kacsakő további alapító tagjaival is, akikkel Rebivel együtt azóta is csináljuk a Kacsakövet. Ezt a 2 szakot összekötve, ugye a testnevelési egyetemen a rekreációszervezést és röplabdaedzőséget, meg ezt az interkulturális pszichológiát és pedagógiát összegyúrva lettem én interkulturális sportedző tulajdonképpen. Ezt a kifejezést most használom először.
De jól hangzik egyébként.
Igen, ezen túl ezt bevezetem, úgy döntöttem. És tulajdonképpen az az én hivatásom, hogy a sportot arra használjam, hogy olyan embereket hozzak össze egy befogadó közösségbe, akik egyébként lehet, hogy nem találkoznának, vagy akik egyébként lehet, hogy előítéleteket támasztanak egymás fele, és a sportot egy ilyen közös nyelvként használva egy olyan közeget tudunk teremteni, ahol együtt jól érezve magunkat, meg tudjuk ismerni egymást, és le tudjuk bontani az egymás között lévő falakat.
Szerintem kezdjük az elejéről, és a kacsakő tábornál szerintem, mert az egy nagyon régóta, már 5 vagy lassan 6 éve, 5 éve.
Aha, már, ez most már a 6.
A 6., igen. Szóval, hogy szerintem kezdjük azzal, hogy beszéljünk egy kicsit a táborról, mert mi onnan ismerjük egymást, és aztán a táborból kiindult egy csomó más dolog, amivel most is foglalkozom, meg amúgy én is.
Szóval a mesterszakon készültem a szakdogámra, úgy, ahogy te most pont befejezted a szakdogádat, hasonló állapotban voltam. És az volt a témám, hogy egy kísérletet szerettem volna csinálni egy 8. kerületi általános iskolába. Egy olyan suliba, ahova járnak roma és nem roma gyerekek is együtt. És a kísérlet arról szólt, hogy 2 hétig tesi órákat tartottam, ahova ilyen kooperatív játékokat vittem be, ilyen demokratikus pedagógiai stílussal próbálkozva, nyilván hibákat is ejtve meg, stb. És az volt a célja, hogy hát ha a sportórák következtében az előítéletek csökkennek a gyerekek körében, és egy ilyen befogadóbb, nyitottabb közösségé válik, ahol a klikkek helyett egy ilyen egymást elfogadó közösség alakul. És ez volt a kísérleti kutatásom, ami részben sikeres lett, azért mondom, hogy részben, mert ugye nagyon kis mintán lett tesztelve, és rövid ideig tartott, de hogy biztató eredményeket hozott, és azt javasolták a konzulenseim, hogy érdemes lenne folytatni ezt a munkát.
Ezt már kérdeztem, hogy hogyan méred ezt, vagy hogyan méred a sikerességét a kísérletednek? Vagy interjúztál ezekkel a gyerekekkel, vagy megfigyeléssel, vagy valamilyen ilyen kvantitatív mérőeszközöd volt rá, vagy hogyan kell ezt elképzelni ennek a sikerességét pontosan?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert borzasztó nehéz mérni az előítéleteket, főképp az előítéletek változását, ami az is kérdés, hogy ezeket a bújtatott előítéleteket nézzük, vagy pedig az implicit asszociációkat, amiken azért nehezebb változtatni. Nekem az volt a kiindulási alapom, hogy nagyon szubjektív a szemüvegem, hiszen én tartom a foglalkozásokat, és nagyon sok energiám van a foglalkozások megalkotásában, úgyhogy próbáltam ilyen objektívebb eszközöket használni, és ilyen attitűdöket mérő teszteket használtam, pszichoszociális képességeket mérő teszteket, illetve szociometriát a program előtt és után, és ugyanezt felvettem egy kontrollcsoporttal is, azokkal a gyerekekkel, akik nem vettek részt ezeken a foglalkozásokon. Ez egyébként egy nagyon érdekes iskola, ezt azért mondom el, mert szerintem illik ehhez a podcasthoz, hogy van minden évfolyamon egy zenei osztály, egy sportosztály és egy testnevelés osztály. És akkor felmerül a kérdés, hogy mi szükség van egy testnevelés tagozatos osztályra. És akkor nyilvánvalóan így a szegregációnak egy ilyen bújtatott formája, ami így kibontakozott a szakdolgozatom kutatása során is. Szóval így indult ez a történet, és nagyon motivált lettem, és akkor ugye Sárkány Fannival együtt jártunk erre az interkulturális pszichológia és pedagógia szakra, aki már akkor tanított hátrányos helyzetű gyerekeket egy iskolába, és összeültünk, és akkor kitaláltuk, hogy jó lenne ezt folytatni egy ilyen intenzívebb formában is, milyen jó lenne egy tábort szervezni olyan gyerekeknek, akik különböző társadalmi buborékokból érkeznek, mert nagyon sok olyan, hát nem elég még mindig, de azért már sok olyan gyakorlat van, amit hátrányos helyzetű gyerekeknek szerveznek, viszont ezek legtöbbje szegregált formában valósul meg. És nekünk az volt a hipotézisünk, hogyha egy olyan környezetet tudunk teremteni, ahova középosztálybeli, meg alsóbb osztályokból is hívunk gyerekeket, és mind ingyen tudnak részt venni, tehát egyfajta ilyen egyenlő státuszban vesznek részt ezen a programon, akkor nagyobb eséllyel tudjuk segíteni a későbbi inkluziójukat is.
És szerintem az tök fontos elmondani, hogy ugye ennek van tudományos alapja is, ez az úgynevezett kontaktus hipotézis.
Igen, igen, pontosan erre alapoztuk. Ez azt jelenti, hogyha két különböző társadalmi csoportból jövő ember, akik egyébként előítéleteket támasztanak egymás fele, egy bizonyos időt eltöltenek együtt, akkor csökkennek az egymás fele támasztott előítéleteik. Azonban ez így természetesen nem működik minden helyzetben, hiszen akkor minden szomszéd kedvelné egymást. Ezért aztán bizonyos feltételeknek teljesülnie kell, ilyen a kooperáció, a közös célok, az egyenlő státusz, mm-hmm. és az autoritások, az intézmény támogatása. És akkor erre még van egy ötödik kondíció is, ami hozzájön, hogy a barátságok kialakulásának mm-hmm. lehetősége. És elvileg, hogyha ez az öt feltétel teljesül, akkor nagyobb eséllyel csökkennek az egymás fele támasztott előítéletek. És ezt próbáltuk mi is ezzel a táborszervezéssel megteremteni, és úgy dizájnoltunk egy tábort közösen, amiben a sportnak is egy kulcs szerepe volt, hiszen a sportban ezeket a feltételeket könnyű megteremteni. Ahol ugye egy közös célért dolgozik egy csapat, ráadásul a közös identitást is könnyen lehet erősíteni, és el lehet venni a hangsúlyt azokról a csoportidentitásokról, amik elválasztanak minket, és át lehet rakni azokra a közös identitásokra, amik viszont összekötnek minket.
Ezt álltad esetleg mesélni, hogy akkor ez a sportnak a kulcs szerepe, ez konkrétan hogy néz ki ennek az egy hét ez a tábor?
Uh-huh.
Ennek az egy hétnek a megvalósulásában?
Tulajdonképpen minden nap délelőtt részt vesznek kis csoportok sportfoglalkozásokon. Ennek az a célja, hogy ezek a csoportok vegyesen vannak összerakva, tehát a csoporton belül is különböző társadalmi buborékból érkeznek gyerekek, és úgy vannak felépítve a sportfoglalkozások, hogy ilyen bizonyos fair play csapatsportokat játszunk. Aminek az a lényege, hogy bíró nélkül játszanak a gyerekek olyan játékokat, amiben egyébként senki sem jó alapból, tehát mindenki kezdő, ilyen például az Ultimate Frisbee, vagy a Quidditch, amit szoktunk játszani, és ezért kerüljük a focit is, amit szabadidőben azért játszhatnak, mert nagyon szeretik, de amikor ilyen irányított foglalkozás van, akkor inkább ezeket a játékokat játsszuk, ahol így egyenlőbb terepről indulunk.
A Quidditchnek elmondod a szabályait, mert nekem az a kedvenc játékom, és sehol se találtam meg, mikor az első tábornak vége lett a szabályokkal, szóval rájöttem, hogy ezt valószínűleg vagy te találtad ki, vagy valami nagyon titkosan őrzött dolog, hogy hát mások is szívesen játszanának Quidditchet.
De ez a Quidditch, szóval ez nekem ismerős.
Hát ez a Harry Potterben a játék.
Még mindig nem olvastam, meg nem láttam.
Én a Gyűrűk Urát nem láttam. Szóval, Bori, elmeséled a Quidditch szabályait?
Ami fontos, hogy a muníciót ezekhez a sportfoglalkozásokat különböző helyeken szedtem össze. Tehát például a Quidditchet, azt Angliában tanultam, egy ilyen Outdoor Adventure Centerben, ahol dolgoztam, és amúgy a Fair Play sportokat, meg például az Oltalom Sport Egyesületnél, akik a focit használják. Arról majd még mesélnék szívesen, hogy zajlik ez a Fair Play sport koncepció. De a Quidditchet, ahogy mi játsszuk, mi ugye muglik vagyunk, úgyhogy sajnos nem tudunk repülni, ezért aztán a cikeszünk se repül, tehát a cikesz az, ami a Harry Potterben egy ilyen kis arany golyó, ami repül, az nálunk egy élő ember, akinek van egy szalagja. És azt a szalagot kell megszereznie a két fogójátékosnak. Ez az egyik része a játéknak, de ez egy ilyen rendkívül komplex és káoszos játék, ami nagyon-nagyon vicces, rengeteg szerepkörrel. Egyszerre futkározik mindenki, miközben az egyik gyerek cigánkerekezik, közben egy labda elröpül felette, szóval fantasztikus amúgy, és ez az egyik szerepkör, ugye vannak a kapusok, akik ők az őrzők, akik védik a karikákat, ahova szeretnék majd bedobni a támadók, a kvaffot. A támadók pedig tulajdonképpen egyfajta kézilabdát vagy rögbit játszanak, egymás között passzolgatják a labdát, és próbálják eljuttatni ezekhez a karikákhoz. Mindeközben vannak még a terelők is, akik ugye a Harry Potterben ilyen gurkókat ütnek baseball ütővel, nálunk ez úgy néz ki, hogy egy gumilabdával próbálják célozni a többi játékost. Tehát ez egy ilyen nagyon összeértett játék, amit először senki nem ért, és utána, amikor már így megérted, és koncentrálsz a szerepedre, akkor bekerülsz egy flow-ba, és nagyon-nagyon élvezetes.
Akkor azt még mondd el, hogy akkor a fair play az mit jelent ezekben a különböző sportokban, akár a Ultimate Frisbee-ben, akár a Quidditch-ben, akár egy sima, nem tudom, fogóban.
Úgy szoktunk játszani, hogy a játékot megelőzi egy közös szabályalkotás. Ezt nyilván a facilitátor vezeti, mert vannak bizonyos szabályok, amik megvannak, a keretek, ugyanakkor vannak olyanok, amik rugalmasan változtathatóak. Tehát hol legyen az oldalvonal, hány pontot érjen egy gól, stb. Uh-huh. És akkor ebben megállapodik a két csoport. És aztán utána zajlik a játék bíró nélkül. Ez arra motiválja a gyerekeket, hogy ők tartsák és tartassák be a szabályokat egymással, és ezért aztán az is történik, hogy jobban figyelnek oda a szabályra, a szabály betartására, mint hogyha egy külső autoriter személyre hagyatkoznának, és akkor úgy próbálnának meg sunyin kijátszani a kiskapukat. És emellett pedig arra bátorítjuk őket, hogy amikor azt látják, hogy valami igazságtalanság történik, akkor szólaljanak fel, ilyenkor felrakják a kezüket, és megállítják a játékot. És ezzel egy kicsit arra neveljük őket, hogy szólaljanak fel a való életben is, hogyha azt érzik, hogy valami nem oké, és hogyha valami nem igazságos, és hogy legyenek következményei annak, hogyha úgy érzik, hogy a jogaik sérültek. Ez most már ilyen nagyon átvitt értelemben, de tulajdonképpen ez a célja ennek a játéknak is. Majd aztán a játékot követően tartunk egy reflexiót, ahol megbeszéljük, hogy milyen élmény volt, és hogy hány fair play pontot adnának a másik csoportnak. Szóval, hogy ennek a fair play szabályrendszernek a témája, az segíti azt, hogy feldolgozzuk azokat az eseteket, amik történtek velük, és kimondhassák azt, hogyha valami nem tetszett nekik játék közben, illetve motiválják egymást is arra, hogy minél inkább a fair play szellemiségébe játszanak. Ami még fontos, hogy mi is együtt játszunk velük, szóval nem hagyjuk magukra ebbe a játékba, tehát azért ott vagyunk, hogyha bármilyen nagyobb konfliktus történne, és a saját játékunkkal is igyekszünk őket is motiválni arra, hogy passzoljanak a kisebbeknek, megfigyeljenek oda egymásra.
Szerintem az a kacsakőben egy nagyon erős motiváló tényező, hogy a felnőttek is beállnak sportolni, meg hogy így azt csináljuk, hogy például, hogyha az egyik csapatban van egy felnőtt, akkor az így egyértelműen egy előny, akkor így erre is szoktunk mindig figyelni, hogy egyenlő esélyekkel induljanak a csapattagok, vagy hogyha van egy nagyon-nagyon pici gyerek, aki lassabban fut, vagy hogy hiába fut gyorsan, kicsik a lábai, neki több egérutat adjunk, stb. És hogy ezek ilyen tök szép dolgok, és ezekre nagyon hamar így rátanulnak a gyerekek.
Még azt akartam mesélni, hogy szerintem az is jó a kacsakőben, hogy elég sokan megyünk felnőttek, tehát fele annyi felnőttel megyünk, mint amennyi gyerek van, és ez a sok felnőtt is mindig valami újat hoz a táborba, és így alakultak ki nagyon sok új programok is, amik nem is feltétlen mint sporttal kapcsolatosak, hanem például vannak ilyen művészettel kapcsolatos programok is, ezeket például Rebbi, te szoktad behozni, illetve te vagy az egyike azoknak, aki ezeket vezeti, úgyhogy ha van kedved, mesélj ezekről is.
Amúgy nekem ez mindig így az aktuális hobbimhoz kapcsolódik, mert valamelyik évben volt olyan, hogy levittem a varrógépemet, és akkor tornazsákokat vartunk, meg toltartót, tavaly meg textilfestékkel festettünk pólót, nyilván a karkötőfonás az is ilyen alap, ezek így nem annyira érdekesek, vagy nincs egy olyan kifejezett céljuk, és hátterük, metodikájuk, mint a fair play sportoknak, de én amúgy ezekben azt szeretem nagyon, amikor a tábor végén van egy ilyen Quidditch bajnokság, ahova így nevezhetnek csapatok, tök vegyesen, úgy, ahogy akarnak az emberek, és akkor vannak a nézők, akik közben így karkötőket fonnak, és van, aki közben így kártyázik, és hogy ezt annyira szeretem, hogy ez mindig tud egy ilyen biztonságos tér lenni a hetedik nap végére, vagy a hatodik nap végére, hogy igazából így leomlanak kicsit ezek a falak, így a kisfiúk is bemerik vállalni, hogy akkor ők is karkötőt fonnak, mert hogy ez így meg van engedve. Én ezt is így nagyon szeretem, hogy itt alapvetően azt hiszem fontos, hogy ez az ilyen osztályalapú egyenlőtlenségekkel foglalkozunk, alapvetően a táborban, de hogy nekem az itt tök fontos, hogy a nemek közti egyenlőség témája az is mindig ilyen nagyon előkelő helyet kap. Jó ezt megélni ezen a hét napon, főleg az utolsó napon, hogy ki tud alakulni egy ilyen kis mini társadalom, ahol vannak veszekedések, meg nem tudom, robbanások, amikor így buborékok találkoznak, de hogy egy ilyen nagyon jó vibe.
Hogyha már itt tartunk, csak így a nemi alapú dolgokra. Említetted, hogy a foci az annyira nem kerül elő. Szóval nekem a focinál ez sokszor volt ez az élményem, akár diákként, akár táborosztatóként, hogy hogy így visszarak minket olyan pozícióba, hogy a nők azok néznek, és a férfiak azok cselekszenek, és akkor egy-két kivételes lánynak jut még a cselekvés lehetősége. Arról is beszélve, hogy azért a foci az mégiscsak egy ilyen iszonyat kompetitív sport, ami még szerintem ilyen felnőtteknél is ilyen bíróigényes, hiszen konfliktusok alakulnak is, stb. Tehát, hogy ott nagyon sok rossz dinamika játszik egyszerre. Nem mondom, hogy rossz a foci, ne értsetek félre. Nyilvánvalóan minden sportnak megvan a maga legitimitása. Csak tök kíváncsi voltam erre a felmondatra, amit mondta, hogy nálatok ez pont kikerül, és csak akkor játszanak focit, hogyha ők maguktól elkezdenek focizni, de ti ezt így kerülitek. Ez miért van?
Igazából pontosan ezért, mert hogy a focinak már van egy olyan bevett kultúrája, egyrészt az élsportból, amit látnak a tévében is, meg ahogy játszanak az iskolában is, amit aztán nagyon nehéz levetkőzni. Viszont, hogyha egy új sportot hozunk be, annak új szabályokat tudunk közösen alkotni, és ugyanígy a normákat is, ahogy így egymással viselkedünk és együtt vagyunk. A focinál is lehet ezen változtatni, ahogy mondjuk az oltalom is csinálja a futball 3 módszertannal, de ahhoz nagyon sok energia kell. A focit ilyen jutalomként is lehet használni, mert nagyon-nagyon motiváltak, főleg a fiú gyerekek, hogy játszanak, de egyébként egy-két lány is, de pont ezért használunk másik sportágakat, ahol a különböző szerepkörökben is meg lehet jelenni, és akkor lehet koncentrálni arra, hogy kinek mi az erőssége, meg mit szeret csinálni, mint például a Quidditchben van olyan gyerek, aki inkább őrző szeret lenni, és van, aki fogó, és van, aki támadó, és akkor mindenki meg tudja találni a helyét abban, amit igazán szeret csinálni.
Szerintem tökre összehozza őket, amikor egy közös célért küzdenek, például amikor zászlószerzőben kell az összes gyereknek egy csapatban legyőznie az összes felnőttet, azt például imádni szokták. Az nekem egy ilyen tökéletes metaforája, hogy így a hatalommal való fellépés, hogy sok kicsi sokra megy, és így még soha nem tudtuk őket megverni.
Pedig próbálkoztunk nagyon.
Nagyon durván. Legáldázabb küzdelem életemben az a zászlószerző.
Igen, ennek is igazából ez a célja, hogy ugye megteremtsük ezeket az optimális feltételeket a kontakthipotézishez, hogy egy közös célért együtt tudjanak működni, attól függetlenül, hogy akár milyen nyelvet beszélnek, vagy hogyan fejezik ki magukat. És a sportban ott ugye ilyen az egyenlő státusz is könnyebben megvalósítható, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen ideális szintere ennek az előítéletek csökkentésének, meg a társadalmi inklúzió megalapozásának.
Nem beszélve arra, hogy azért, hát tényleg, vagy nem mondjuk ki, vagy bocsánat, és legáltalánosabb dolgot mondom, de hogy fizikailisan is egy nagyon-nagyon jó dologról beszélünk, mert azért az van, hogy alapvetően a stressznek a kezelésére iszonyat jó a sport, a saját testhatáraimnak a megtanulására iszonyat jó a sport, egészségügyi szempontok, stb. Azt hiszem, hogy ezek a gondolatok, amiket most mondok, ezek sokszor ilyen klisévé alakulnak, és pont úgy alakulnak klisévé, hogy jó, tudom, hogy igazából kevésbé lennék stresszes, hogyha elmennék futni, vagy jó, tudom, hogy igazából a 12 évesnek most rohangálnia kellene ahhoz, hogy megnyugodjon, de valójában mégse tesz meg azt a lépést, hogy olyan helyzetbe hozzuk feltétlenül a másikat, vagy akár magunkat, hogy konkrétan a sport által fizikálisan javulni tudjon az állapota, hanem továbbra is arra kényszerítjük, hogy padban üljön, stb.
Igen, ez is az egyik célja a sportfoglalkozásoknak, hogy megszerettesse a mozgást azokkal a gyerekekkel is, akiknek esetleg traumatikus élményei vannak tesi órákon, mert nem szeretnek szekrényt ugrani, se focizni, se gyúrni. És sokszor ez történik, hogy bedobják a labdát, hogy focizzatok, vagy menjetek el kondizni, vagy hogyha éppen egyik se van, akkor haladni kell a tantervel, és csinálni kell azokat a gyakorlatokat, amik nehezek. Itt az is a cél, hogy megszeressék a sportot, meg a játék örömét, éljék át a flow élményt, azt, hogy elvesznek valamilyen tevékenységben, és így csak úgy repül az idő, és ezt az örömteli együttlétet meg tudják élni, meg fel tudjanak oldódni egy olyan környezetben, ami azért kihívásokkal teli, tehát ez nem könnyű a gyerekeknek sem egy ilyen divers közösségbe bekerülni a különböző kis buborékokból, ahonnan érkeznek. És a sport segíti ezt a fajta feszkónak az oldását is, meg azt igen, hogy ilyen közös jó pillanatokat szerezzenek, és akkor már megtörténjen egy-egy ilyen odakacsintás, vagy egy pacsi, és már ez is egy hatalmas eredmény. Szóval nem kell, hogy mindenki utána legjobb barátként távozzon a táborból, de az, hogy kicsit nyissanak egymás fele, és hogy legyenek ilyen pozitív csoportközi élményei, az már egy nagy dolog.
Tök fontos lenne, hogy beszéljünk arról, amiről te is szerettél volna, hogy az oltalomnál mit tanultál, vagy hogy náluk mit láttál, hogy ők hogyan használják a sportot, bár már egy kicsit így beleszőtted, meg hogy meséljük el azt, hogy a tábor az ugye már 6. éve működik, és hogy akkor ebből indult ki, ebből a hipotézisből, és hogy mi lett utána. Azok a gyerekek, akik először eljöttek az első táborban, még 9-10 évesen, velük mi van most, milyen évközi programjaink vannak, mert szerintem az nagyon izgi, hogy ebből így mi sült ki.
Az oltalomnál igazából csak egy fél évet dolgoztam, de az egy nagyon intenzív fél év volt. Akkor jártam velük egy javítóintézetbe is, meg különböző helyszínekre, ilyen fair play foci edzésekre, és ott tanultam meg ezt a módszertant, ugye, hogy a foci meccset megelőzi egy ilyen szabálymegbeszélés, utána bíró nélkül játszanak, és utána jön a reflexió. És ezt adaptáltam utána ilyen kacsaköves környezetre, különböző másik játékokkal, frisbivel. Igen, ez nagyon izgalmas amúgy, hogy vannak olyan gyerekek, akik nálunk kezdték 6 éve, és tulajdonképpen mint egy osztály velünk maradtak így az évek során, és visszajártak a táborokba, és ahogy növekedtek, úgy próbáltuk hozzájuk írni a programokat is, megszereztünk új projekteket, és most már vannak olyan 16-17 éves résztvevőink, akikkel fél évente mini táborokat tartunk, velük már ilyen felnőttesebb workshopokat szoktunk csinálni sokszor vendégelőadók segítségével, mint az utcú, vagy a melegség és megismerés, hogy még jobban segítsük őket abban, hogy táguljon a világképük, beszélgessenek a saját realitásaikról, a tapasztalataikról és különböző társadalmi problémákról, és arra bátorítjuk őket, hogy ők maguk is valósítsanak meg egy saját társadalmi akciót. És tavaly választottak is egy témát, ami a rasszizmus elleni harc lett. Lehet, hogy ebben egy kis befolyásunk is volt az évek során, de most ott tartunk, hogy sulikba készülnek menni, hogy egy workshopot tartsanak kisebb gyerekeknek a rasszizmusról, és arról, hogy ez nem egy jó dolog, és hogy milyen jó lenne tenni ellene, és egy kicsit érzékenyíteni próbálják a kisebb gyerekeket ezzel a problémával kapcsolatban. Úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá. Nem tudom, hogy hallgatja egy-két kacsaköves fiatal, de hogyha hallgatják, akkor azt üzenem nektek, hogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk rátok, mert tényleg fantasztikus, ahogy kitartanak, annak ellenére, hogy milyen nehézségek is vannak a hétköznapi életükben. Úgyhogy itt tartunk most a nagyobbakkal, és most már vannak ilyen médiumok is, akik ilyen 13-15 év körüliek, ők most lépnek bele abba a korosztályba, ahol váltanunk kell, és új ilyen számukra is izgalmas programokat tudunk behozni workshopok formájában, beszélgetős, filmkészítős programok. Kapcsolatban. Úgyhogy most úgy néz ki már a kacsakő, hogy havonta tartunk kalandprogramokat, aminek az a célja, hogy összetartsa a közösséget, megmotiválja őket, hogy hívjanak akár barátokat is ebbe a közösségbe, és hogy újat tapasztaljanak, kilépjenek a komfortzónájukból. Itt elmegyünk kenúzni, táncolni, harcművészeteket tanulunk, stb. És akkor ezen túl van a nagyobb fiataloknak szóló bajtás program, ahol meg ezek a mini táborok valósulnak, meg már inkább ilyen workshopolás jelleggel. És ezeket a nagyokat pedig úgy motiváljuk a továbbiakban, hogy minden évben, most már 3. éve egy nemzetközi táborba visszük őket, ahol portugál és német barátokkal tudnak táborozni.
És van neked egy doktori kutatásod, ami eléggé érinti az eddig felsorolt témákat, arról egy kicsit mesélsz nekünk?
Igen, igen, köszi a kérdést. Ez is egy ilyen szerelem projektem, a kacsakő mellett, vagy inkább a kacsakővel összefüggésben. Arról szól a kutatásom, hogy a sportot, illetve a sport alapú fejlesztő programokat hogyan lehet előítélet csökkentésre használni, ezeket a programokat hogyan lehetne mérni, és a hosszú távú célom pedig az, hogy tesi tanároknak tudjak megalkotni egy ilyen kb. 3 hónapos programot, ami ilyen kooperatív játékokból áll össze, uh-huh. reflexiókból, tehát ilyen kacsakő-szerű uh-huh. programokból, amiket tesi órán tudnak használni annak érdekében, hogy a gyerekeknek a pszichoszociális képességeit fejlesszik, illetve a csoportdinamikai folyamatokat az osztályközösségben egy olyan irányba tereljék, ahol egy elfogadóbb közösség tud kialakulni, kevésbé szoros klikkekkel egy nyitottabb társaság tud kialakulni az osztályközösségbe, és ennek hatására azt remélem, hogy az etnikai előítéletek is csökkennek a közösségben. Ezeket legfőképp olyan osztályközösségekkel kapcsolatban tervezem megvalósítani, ahol megjelenik a diverzitás valamilyen módon, vagy roma gyerekek vannak az osztályban, vagy bevándorló hátterű, vagy is-is. És ez lenne a fő célja a kutatásnak. És most a doktori keretében egyébként a kacsakövet is vizsgáljuk. Bevontam egy mesterszakos hallgatót is, aki segít így az objektivitást valamilyen szinten megőrizni. Ő volt az, aki interjúkat készített táborosztatókkal, illetve felméréseket is végzünk, hogy azt vizsgáljuk, hogy a kacsakőnek is akár ilyen kutatói szemszögből is van-e kimutatható eredménye azon kívül, amit így a saját szemünkkel látunk, megtapasztalunk a gyerekekkel való munka során.
Van még valami, amit most a táborról szeretnétek megbeszélni?
Nekem csak az jutott még eszembe itt az ilyen nemi sztereotípiákkal kapcsolatban még, hogy a táborban arra is szoktunk figyelni, vagy erre nem is direktbe figyelünk, hanem inkább csak, hogy próbáljuk mi is nem a sztereotípikus szerepköröket tartani mindenáron, akár azzal, hogy én vagyok ott az egyik sportedző, vagy egy másik lány volt az, aki ilyen IT-s foglalkozást uh-huh. tartott a gyerekeknek, vagy van, hogy egy fiú tart egy táncórát, szóval próbáljuk ezeket a nemi sztereotípiákat ilyen módon is bontogatni lefele kicsit, hogy egy olyan mintát mutatunk a saját viselkedésünkkel, ami nem egyezik meg pontosan azzal a konzervatív nézőponttal, amit máshol esetleg tapasztalnak.
Hogy így oké, hogy a táborban ami nagyon jó a sport, meg van vele egy célunk, de hogy amúgy annyira jó lenne, hogyha egy pedagógiai podcastban így arról beszélünk, hogy a sport szerepe, vagy nem tudom, a pedagógia így arról szól, hogy felnövekednek az emberek, és aztán a végén remélhetőleg egészséges és boldog tagjai lesznek a társadalomban, és hogy a testmozgás szerepe ebben annyira nagy, hogy szerintem ez itt tök sokszor elfelejtődik, vagy így a tesi órákra korlátozódik, és akkor a tesi órákon megvan ez az ilyen, nekem például egy ilyen nagyon negatív saját tapasztalatom, berögzülésem, és hogy annyira jó lenne beszélgetni a sportról, hogy a sportom úgy mert jó.
Szóval, hogy egy kicsit ilyen fura helyzete is van az egésznek. Én amúgy jobban szeretem rá használni a mozgás szót, uh-huh. pont azért, mert hogy igazából a saját szemléletemet is tudom módosítani, hogy az is mozgás, hogyha ezt és azt és nem azt csinálom. Mert ugye a sportnál nekem iszonyat sokszor a hagyományos sportok jutnak eszembe a hagyományos szabályokkal, meg nyilván a versenysportoló tapasztalat, meg versenysportoló múlt, mert hogy tudom én, nagyon sokszor azért az van, hogy kisgyerekeket iszonyat gyorsan elkezdenek versenysportokba beletolni, egyszerűen akár csak azzal, hogy elkezd megtanulni úszni a gyerek, és olyan természetszerűen jön, hogy akkor induljon el a városi úszás verseny, nem egyéni úszás verseny, stb. Ami mind persze találkozási lehetőség arra, hogy másokkal is találkozz, akiket ugyanúgy ez a sport érdekel, de mégis közben ott van ez a versenyszituáció, amiben benne vagytok. És nekem például a saját sportolói tapasztalatom során nem nagyon alakultak ki olyan viszonyok, hogy olyan iszonyat szoros barátságok lettek volna azokkal, akikkel ezekben a különböző városokban rendezett alkalmakkor itt találkoztam volna. És akkor ehhez kapcsolódóan nyilvánvalóan a tesi órákon is az volt, hogy kicsiben valósult meg a versenysportnak a kiválasztásos rendszere, tehát hogy azok voltak az igazán jó tesi órások, akik egyébként versenysportolók voltak az iskolán kívül, ők játszották a testnevelés órán a főszerepet. Mondjuk én is megtettem mindent azért, hogy azért ne játszak jó szerepet, és a mert a Liza nevű barátnőmmel akárhányszor futottuk a köröket, mert nálunk úgy volt, hogy az utcán kellett kint futni az iskola mellett, és meg kellett kerülni egy háztömböt, és akárhányszor köröket kellett futni. Mi elbújtunk a másik utcában, és arra vártunk, hogy majd annyit futnak a többiek, hogy nem látszik, hogy mi nem futottunk valójában annyit, csak egy kört sétáltunk. Szóval én is mindent megtettem, minden egyek egy jó tesi órás a végére.
Ilyetben is csináltunk, volt olyan barátnőm, aki egy bokorba bújt el, amikor az atlétika vizsga volt, és figyelte, hogy mikor kell kijönni, és sajnos egy körrel előbb jött ki, úgyhogy le kellett futni a másfél kört, úgyhogy a végére hiteles volt.
De ez a gond, hogy miért lesznek ilyenek a gyerekek, hogy inkább elbújnak a szomszéd háztömbbe, meg a bokor mögé ahelyett, hogy ők is résztvevői lennének az órákon, miért érzik magukat szekundárnak? Pont egy olyan területen, ami iszonyat fontos lenne fizikálisan az ő számukra, hogy ez, és most mindent is szeretem a testnevelés szakos kollégáké, mert szerintem egyébként iszonyat munkát végeznek annak érdekében, hogy megmozgassák a gyerekeket, mert nagyon sok gyerek valójában már mire eljut egy bizonyos korig, addigra annyira hozzá van szoktatva ez a padban üléshez, hogy nagyon-nagyon nehéz megmozgatni, és nagyon nehéz rávenni, hogy csinálja, és nagyon, tudom, hogy nagyon sokan lógják el a tesi órákat, és látom a saját tesis kollégáimon is, hogy ez azért eléggé demotiváló tud lenni. De hogy ennek ellenére kérdezem, hogy miért történik ez, és mit tehetnénk ellene, hogy ez ne alakuljon ki, ez a bokorba bújtosás.
Hát ez biztos, hogy van egy ilyen kultúrája a testnevelésnek, meg a sportnak úgy általában, milyen a nagyon autoriter vezetés takar magába, ahol az edző vagy a tesi tanár megmondja, hogy most mi van, és akkor így van, hogy a tesi órákat ilyen meneteléssel kell kezdeni, stb. Szóval, hogy van ennek egy ilyen kultúrája, meg az egyetemen is sok olyan órán vettünk részt mi is, ahol ment a megalázás, vagy az alapján osztályoztak le minket egyetemi hallgatóként, hogy akár gerincsérved is van, de meg tudsz-e csinálni egy hídból felállást, vagy hányszor találsz be a kosárpalánkba, tehát ötből meg lesz-e a négy találatod, akkor ez alapján mérik azt a te teljesítményed. És egy ilyen kultúrában nevelkedünk, meg szocializálódunk nagyon sokan, és hát ez nem egy ilyen kellemes légkör. És azt gondolom, hogy ez sok tesi órán előfordul, sok sportórán. Ami támogatva van, az ugye a versenysport, és eleinte kisebb korosztályban nagyon motiváltak rá a klubok, hogy minél több gyereket behúzzanak az egyesületbe, de pont a kritikus korban, ilyen 14 év körül már kiválasztásra kerülnek azok a gyerekek, akik éppen tehetségesebbek, és akik nem feltétlen annyira tehetségesek az adott sportban, ők meg lemorzsolódnak pont ezért, mert nem a játék szeretete már a fontos, hanem inkább a teljesítmény. Tisztelet a kivételnek, mert azért nagyon sok edző van, és nagyon sok tesi tanár, aki ezt máshogy csinálja. Én is sokat ismerem, aki a játék szeretetét és a mozgás szeretetét próbálja bevinni ezekbe az órákba, de hogy mindenképpen van egy ilyen kultúra, amiben szocializálódtunk, és hát akkor itt nem csoda, hogy a gyerek el akar bújni a bokor mögé, mert nem annyira kellemes, meg sokszor megalázó, hogyha nem tudja teljesíteni a három kört bizonyos időn belül, míg a többieknek meg esetleg sikerül. Úgyhogy az lenne a cél, hogy minél több játék be legyen hozva szerintem ezekre az órákra, és hogy figyeljen a tanár arra, hogy melyik gyerek mit szeret. Mert egyébként én azt gondolom, hogy mindenki szeret mozogni, hogyha inkább ezt a szót használjuk, csak nem mindenki találta meg azt a mozgásformát, amit úgy igazán szeret csinálni. És szerintem például egy tesi tanárnak, vagy egy sportedzőnek az is a dolga, hogy erre figyeljen, és hogy minél több mindennel megismertesse a gyerekeket. És ez azért nehéz ebben a rendszerben, mert itt ugye a versenysport van leginkább támogatva, és ott meg arra helyezik ki a hangsúlyt, hogy egy sportágban legyen nagyon ügyes a gyerek. És nem tud kipróbálni nagyon sok más dolgot, amiben meg lehet, hogy jobb lenne, vagy éppen ami ennél fontosabb, jobban élvezni, és akkor esetleg felnőtt korában is tudná űzni ezt a sportágat. Úgyhogy szerintem ez lenne nagyon fontos, sokat játszani, meg figyelni arra, hogy különböző szerepkörökben próbálhassák ki magukat a gyerekek, és nagyon-nagyon sokat dicsérni őket. Akkor is, hogyha egy jó passz csinált, tehát nem csak akkor, hogyha betalált a kosárpalánkba, mert nagyon nehéz betalálni a kosárpalánkba, hanem akkor is, hogyha ügyesen oda tudta passzolni a labdát a barátjának. Szóval minden ilyen apróbb dologért, hogy meglegyenek ezek a pozitív megerősítések. És én azt látom, hogy ezt azért nehéz túlzásba vinni. Tehát nyilván fontos, hogy akkor kell pozitív megerősítést adni, amikor valami olyan eset történt. Tehát a gyerek is úgy érzi, hogy ez egy jogos dicséret, nem csak egy ilyen levegőbe mondott szó, de én azt látom, hogy akaratlanul is elmosolyognak, még azok a gyerekek is, akik amúgy így inkább csintalankodnak, vagy lázadnak, vagy visszaszólogatnak, de hogyha azt mondod, hogy fú, ez aztán nagyon szép volt, akkor ugye azért így lázad rajta, hogy somolyog. És ez nagyon-nagyon fontos. És amúgy itt a kutatási szemszögből azért is kifejezetten fontos például a hátrányos helyzetű gyerekeknél a pozitív önértékelés megerősítése, és itt visszahozva az, hogy a sport miért is egy jó eszköz, azért, mert itt nagyon gyorsan lehet nagyon sok sikerélményt szerezni. És ugye van ez a sztereotípia fenyegetés jelensége, ami akkor jön elő, hogyha egy bizonyos helyzetben, és például a struli tipikusan egy ilyen helyzet, ahol egy adott negatív sztereotípia fenyegető lehet a gyerekre nézve, és ez a teljesítményét is ronthatja. És hogyha nagyon sokszor van ilyen helyzetben, és mondjuk nem eléggé pozitíva az önértékelése, akkor ez egyfajta ilyen önbeteljesítő jóslattá is válhat. De hogyha tudjuk abba támogatni, hogy minél inkább magabiztos legyen, minél inkább higgyen magába, és szerintem a sporttal ezt könnyebben lehet, de egyébként más tantárgyaknál is nyilván előidézhető, csak a sportban megvan ez a flow élmény, amivel így maradandóbb élményt okoz egy-egy dicséret, akkor az segítheti ezeknek a folyamatoknak a kivédését is, hogy ne egy ilyen önbeteljesítő jóslat legyen, hanem felvegye a harcot ezek ellen.
Én mindig is tudtam, hogy azzal valami nem oké, hogy a tesi órán tök sokszor az volt, mikor gyerek voltam, hogy akkor a két csapatkapitány, ez így kiválasztja a csapattagokat, és annyira jó élmény volt, amikor a Bárcén volt ilyen tesi módszertan óránk, és amúgy az valóban egy tesi teremben volt, és meg is kellett csinálni a gyakorlatokat, mindegy, az így bónusz, de hogy amikor ott elmondták, hogy ilyet így most felejtsük el, hogyha ezt így valaha csináltuk, mert ez így a lehető legrosszabb, tehát akit az első tesi órán nem választanak ki, akkor annak így exponenciálisan növekszik az esély, hogy a következő tesi órán még jobban nem fogják kiválasztani, és hogy így ki fog alakulni az osztályban egy ilyen jó sportolók, rossz sportolók kategória, és akik a rossz sportolók kategóriában vannak téve, azok amúgy ugyanúgy meg tudnának tanulni egy csomó minden más, csak lehet, hogy félénkebbek, lehet, hogy nem annyira fittek, stb., de hogy totál így szétválik, és megágy ez egy ilyen szegregációnak, meg kiközösítésnek, és hogy ezzel lehet többek között azt nagyon jól elérni, hogy legyen az osztályban egy olyan csapat, aki úgy lesz vele, hogy jó, engem mindig utolsónak választanak, akkor inkább már be se járok tesire, és hogy amúgy olyan embert nem nagyon hallottam még dicsekedni, vagy jó érzéssel visszagondolni, hogy de jó volt, hogy mindig elsőként választottak a csapatba, csak olyat, hogy mindig engem választottak utolsóként, vagy utolsó előttiként. Szóval például ez egy annyira apróság, de annyi sokféleképpen lehet csapatokat választani, mondjuk mit tudom én, pólószín alapján, vagy kiraksz ilyen hula-hoop karikákat, elindítasz egy zenét, és akkor azt mondod a gyerekeknek, hogy néha bele kell lépni a hula-hoop karikákba, néha ki kell lépni belőle, és akkor amikor megállítod, valaki éppen benne van egy hula-hoop karikába, bum, tessék, az egyik csapat, a másik meg a másik, hogy annyira sok kreatív ötlete lesz, meg lehetne előzni. És tudom, hogy ez így nem direkt van, tudom, hogy nem mindenki gondol ebbe bele, hogy ez mennyire rossz, amikor utoljára választanak, de ezt csak így el szerettem volna mondani, hogy ez szerintem baromi fontos.
Ami nekem, tudod, mi hiányzik, vagy tudjátok, mi hiányzik iszonyatosan kiskoromból?
Na mi?
Nem a suliban volt, hanem nálunk a kistérség, mert akkor még kistérségekre volt osztva a régió, volt mindig kistérségi sportnap. Mm. És ez a kistérségi sportnap az azért volt iszonyatosan fontos, mert hogy a különböző települések tudtak egy csapatot kiállítani. És ezek a versenyágak, ez a sportnap, az elejében azt is akartam, hogy mondjuk főzés is volt, meg mindenféle sportok, tehát hogy tényleg ilyen körülbelül 25-30 féle számban lehetett nevezni, és ezért iszonyat sokszínű csoportok neveztek, és én imádtam ezeket a sportnapokat, nekem anyukám ennek az egyik ilyen szervezője volt, és hát én éveken keresztül így minden sportnapot alig vártam, és jártam az anyukámat kísérve, és egyébként nekem ez most egy ilyen álmom, hogy én szeretnék egyszer ilyet szervezni majd a saját környezetemben, a saját lakókörnyezetemben, nagyon jó lenne. De a legfontosabb, hogy legyen rajta csizmadobó verseny. Mert hogy pont most volt húsvét, és hazamentem, és így felidéztem, hogy így atyaék, hogy a csizmadobó verseny volt igazából a legjobb, mert hogy tudjátok, ez nem egy hagyományos sport, oké, nyilván verseny, hogy kidob a legmesszebbre, de hogy közben így volt valami bája annak, hogy egy csizmát igazából így el lehet dobni jól, de tudjátok, mégis abban benne volt ez az ilyen banalitás, és hogy mégis is egy csizmát dobálunk. És akkor voltak, akik próbáltak csalni, és akkor mondjuk súlyt raktak, egy sörös dobozt akartak a csizmába dugni, és akkor lelepleztük, hogy ez nem jó, de hogy ez felnőttekkel van, nyilván ezért van sörös doboz, ez nem gyerekeknek szólt a kisközségi sportnak. De hogy ez egy ilyen iszonyatos húzóerő volt itt a térségben, hogy tudjunk egymásról, hogy összekapcsolódunk, hogy találkozunk, hogy megkóstoljuk egymás főzését, stb. És nekem egy ilyen nagyon nagy élmény volt ezt látva, vagy ezt látni így évről évre. Nagyon szerettem ezt. A másik, amit bedobnék, az a sportnak az ilyen város tervezési szempontja, nevezhetjük ezt város tervezési szempontnak is, hogy azért az, hogy gyerekek tudjanak sportolni, az igényel köztereket, igen, ahol ők tudnak egyébként sportolni. Most régen ez a környék, ahol laktam, ott nem volt sportolási lehetőség, most egy évvel ezen egy új helyen lakunk, és itt már egyébként tök érdekes, hogy egyrészt iszonyat nagy játszótér van az emeletes házak között, van kosárlabdapálya, amit mindenki használhat, és van egy focipálya, amit mindenki használhat. És tehát, hogy ott minden nap, minden órában van valaki, mindig szól a zene, mindig van ott valami közösség, de ezek iszonyatosan szükségesek ahhoz, hogy egy sportot lehessen végezni. És egyébként vannak ezek az ilyen, tudjátok, ezek az ilyen, mi ez, amikor ilyen kis szabadtéri kondinak nevezik?
Igen,
ez egy tisztességes szakneve?
Nem tudom. Szabadtéri edzőterem, de kondi is lehet.
Valami ilyesmi.
Ilyen gépek.
Nem tudom pontosan a nevét, de valamilyen szabadtéri, nem tudom.
Ti mit gondoltak róluk? Mert hogy egy csomószor ugye ez, hogy nincsen rendes közösségi tér, és akkor ilyen szabadtéri kondikat raknak oda, de hogy a szabadtéri kondikat, azokat ugye nem együtt csinálod. Szóval, hogy mit gondoltok arra, hogy ezeknek a szabadtéri kondiknak a kultúrája szerintetek, hogy befolyásolja a sporthoz való viszonyát a városlakóknak, kisvároslakóknak, falulakóknak? Én már falut is tudok, ahol van ilyen.
Hát amúgy szerintem nagyon függ attól, hogy hol van. Nekem most nagyon pozitív élményem van. Egy barátnőmmel újra kezdtük a futást, és a második János Pál-Pápa téren futunk. És az amúgy annyira jó, hogy pont ilyen majdnem 1 kilométer egy kör, nagyon gyors sikerélmények érhetőek el. És ott is van egy ilyen kondi, és annyira jó volt, hogy egy ilyen szombat délelőtt mentünk, amikor itt nem nagyon volt senki, és a futás után megnéztük ezeket a gépeket, és annyira cukik volt az ilyen helyi idős emberek, hogy így ők is használták a gépeket, mi is használtuk őket, és így olyanok voltunk, mint nem tudom, ilyen majmok az őserdőben, mint hogyha ilyen indákon lógtunk volna, és hogy így hogy elvégezni egy mozdulatot valamelyik gépen, akkor átmenni másikra, és akkor odajön egy ilyen tök random ember, akkor ő is csinálja ugyanazt a mozdulatot, bennem ezt ilyen az emberiséghez való újra kapcsolódás érzését teremtette meg. Meg egy csomó olyan van, amit párosan lehet végezni, hogy így egymással szemben álltuk, az nagyon vicces.
Szerintem is nagyon jó amúgy, meg elérhetővé teszi ezeket a sportolási lehetőségeket. Egyébként eléggé szelektív, meg egy privilégium sportolni, járni. Igen. Tehát nagyon drága, de ezek a kültéri parkok, amikor jó idő van, szerintem az fantasztikus, meg tök jó lenne, hogyha még több lenne belőlük, még több bicikliút lenne például az utakon, és nem lenne olyan veszélyes biciklizni az utakon. Úgyhogy ezek jó dolgok, meg jók ezek a fejlesztések.
Jó, hogy kérdezted, hogy Magyar Péter bekerül az óráimra, mert nem. Viszont ami bekerül az óráimra, egyszer egy iszonyatos vitát folytattunk le a sportsávokról az egyik osztályjal. De voltak ilyen, vagy tartunk ilyen vitákat, amikor olyan témákat vitatunk meg, amiket ők dobnak be, és akkor ilyen két oldalra állítós, igen, nem, egymással vitatkozunk, át lehet menni a szembe oldalra, és a többi típusú vita. És a sportsávokról volt szó, és nagyon sokan mondták, hogy azért utálják a sportsávokat, mert hogy igazából így nem olyan mozgást végezhetnek, ami számukra érdekes, nem igazán fixen férnek el a térben, ahol vannak, tehát pont ezek, amiket említesz, hogy miért rossz a testjóra, azok mind előkerültek is sorba, és ők mondták ki magukról, és hogy alapvetően így az fogalmazódott meg a csoportban, hogy ők iszonyatosan igényelnének egy jó sportsávot, de akkor ez a sportsáv az úgy legyen megalkotva, hogy az figyeljen az ő igényeikre, és hogy ne csak arról szóljon, hogy hagyományos, tradicionális, nem tudom én, játékokat lehet csinálni, meg kondizni, hanem hogy legyen benne például mondjuk tanulási lehetőség a testedről, vagy hogyha szabad mozgást akarsz végezni, akkor hát végez szabad mozgást. Nagyon intenzíven érinti őket, és egyébként nincs lehetőségük abba a pont, amit mondasz, hogy beleszólni ebbe a tervezésbe. Mert hogy ez ki van találva, hogy így sportsáv, akkor majd le, kapsz egy labdát, csókolom.
Egyszerűen nincs megalkotva, nem tudom, a tér és az idő és az infrastruktúra, meg a források, ja?
Igen, a sport az egy ilyen nagyon jó szintere lehet az inkluziónak, de ugye veszélyes is lehet, és sokszor szintere a diszkriminációnak is, a bullyingnak is. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan dizájnoljuk ezeket a sportórákat, és hogy milyen célokat tűzünk ki, meg hogy milyen odafigyeléssel szervezzük ezeket, meg bonyolítjuk le. És ugye, amikről beszéltünk, azok a kooperatív játékok, azok nagyon jók az inkluzió elősegítéséhez, de ezek mellett nagyon-nagyon fontos olyan játékokat is behozni, ahol arra bátorítjuk a lányokat, a kisebbségekbe tartozó, valamiért kevésbé domináns csoportba tartozó gyerekeket, fiatalokat, hogy kiálljanak magukért, és merjenek így a rendszer ellen is felszólalni. Szóval, hogy ne csak alkalmazkodásra tanítsuk a gyerekeket, hogy egymáshoz rugalmasan alkalmazkodjanak, hanem arra is, hogy így merjenek felszólalni. És hogy nekem ez nagyon izgalmas volt, hogy erre is lehet a sportot használni.
Ja,
szerintem ez egy nagyon jó végszó, nem?
Igen.
Igen.
Tökéletes.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és köszi, hogy megosztottad ezeket a gondolatokat. Nektek pedig köszi, hogy hallgattatok minket. Ha még nem hallottatok volna róla, már pedig nincs.
Biztos, hogy hallottatok róla, kivéve, hogyha áttörgettétek.
Áttekertétek az adásra. Jaj, nem szabad áttekerni, mert ott van, hogy a Partizán idén is gyűjti az adóitok 1%-át, szóval, ha megtehetitek, akkor adjátok a Partizánnak, de egy ilyen kedves Gulyás Marcis fordulattal, most kétszer is felidéztem Gulyás Márton.
Sajtos.
Szóval egy ilyen Gulyás Márton fordulattal élve azért ezt is hozzátennénk, hogy egyébként, hogyha nem a Partizánnak adjátok az adótok 1%-át, akkor más olyan szervezetek is vannak, akiknek lehet adni, és az a fontos, hogy adjátok oda valakinek, mert hogy különben ez a pénz bemaradna, és az államnál maradva, és tök fontos, hogy mi erről magunk rendelkeztetünk, hogy ez az adó 1%-a valahol kerüljön, és miért futom meg ezt a kört? Azért, mert hogy a Kacsekő Egyesület is várja egyébként az adóitok 1%-át, és hogyha úgy döntenétek, hogy nem a Partizánnak adjátok, akkor a Kacsekőnek is tudjátok adni.
Ne hagyjátok elveszni, ez a lényeg.
Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattatok minket, és köszönjük a munkáját Irsik Bencének, Kili Zsannának és Bozzai Balázsnak, akik mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez az adás ez elétek kerülhessen, és hát mit mondjak egy ilyen egyébként szép tavaszi napon, enyhén nyári, klímaváltozás, enyhén nyári napon, mint hogy menjetek el sportolni, induljatok, mozogjatok, csináljatok valamit, mert higgyétek el, jó lesz nektek, és játszatok olyan csapatjátékot, ami fair play.
Köszi, Bori, hogy eljöttél, és sziasztok, hallgatók!
Köszi nagyon a meghívást!
ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.